időzseton, ez a gondolat jutott az eszembe. Mindannyiunknak vannak zsetonjai. Bármit csinálsz, le kell tenni időzsetonokat érte. Ez, ahogy mondta Gyuri, hogy mindig fizetünk egy árat, ugye? Még akkor is, amikor úgy tűnik, hogy nem. Hát mondjuk kihasználok egy ingyenes lehetőséget, de az időmmel fizettem. Játszottam, az időmmel fizettem. Belekeveredtem valamibe. Jó reggelt kívánunk! Isten hozott az üzletember találkozóra, akkor ide tessék leülni. És nagyon jó gondolat, abszolút jó. És ami még így szöget ütött a fejembe, ahogy mondtad, hogy az értékrendünk átalakul, és hogy amit hallgatok, az bemegy, és azt szerint hozom meg a döntéseimet. De nagyon érdekes, hogy az építi fel az értékrendemet is. Tehát valószínűleg, hogyha ha a lelkem hozzátapad a világi dolgokhoz, olyan dolgokhoz, amik mondjuk hiába valóak, akkor a lelkemmel is kezd vágyni ezekre, és ezekre fogok még inkább összpontosítani belül, épp úgy, mint kívül. Ugye erről beszéltünk, hogy mit hallgatok meg belül, mi az, ami nekem jár a fejem, és mi az, amit beengedek kívülről, amit meghallgatok, és amin aztán elgondolkozom. És hogyha ugye az értékrendem elkezd billenni, akkor elkezdek egyre több időt tölteni olyan dolgokkal, amik nem visznek előre, és ezen keresztül elkezdek egyre jobban vágyni ezekre a dolgokra, amik nem visznek előre. Így egyre többet figyelek rájuk, így egyre jobban vágyom rájuk, és ez egy ilyen spirál, érdekes, nem? És visszafelé is ugyanilyen. Hogy emlékszem, amikor friss hívő voltam, akkor voltak olyan fogalmak, amiknek valahogy nem tudtam nagy értéket tulajdonítani, imádni Istent, és Istenre összpontosítani, és minden gondolatomba behozni Istent. Hát nem olyan nehéz ez. Tehát, hogy azt megtanultam, hogy a vágyaimat, azokat mindig, ugye, mert a világi sikerlélektan az úgy néz ki, hogy legyen célod, legyen nagy vágyad, éltesd, tüzeld a vágyadat, és ez a vágy fog téged előre mozdítani az életben, igaz? Hát ezt tanultuk. És ez jól ment már, mert már évek óta gyakoroltam, már sokat összpontosítottam rá, a lelkem már megszokta, már vágyott rá, és az első lépéseket így Isten felé megtenni nehéz volt, tehát így tudatos döntést kellett hoznom, próbálgatnom kellett. De egy ponton elindult ez a spirális, egyre könnyebb volt Istent számba venni, Istent dicsérni, Istent imádni, őrá figyelni, őt hallgatni, és az időmet neki adni. És hogyha a harmadik, ami eszembe jutott, és ez ez, hogy nem tudom, ti mennyire vagytok szellemi emberek. Ilyen. Tehát ugye, ha a szelleminek az számít, amikor bízom Istenben, azok a pillanatok, amikor őrá összpontosítok, akkor az én esetemben lehet, hogy tényleg úgy kell fogalmazni, hogy azok a pillanatok, nem azok a percek, órák, napok, hetek, hanem azok a pillanatok. És ezek az örökkévaló pillanatok. És ha belegondolok abba, hogy az életem legnagyobb értékei pillanatok, akkor az idő értéke és az időben rejlő lehetőség még ilyen kiélezettebbé válik. Gondolj bele, hogy ha pillanatok többet érhetnek, mint az egész életem munkája, tudod, amit ezzel a két erős kézzel létrehoztam, akkor mennyit érhetnének percek, órák, hetek, esetleg egy élet, amit ebben a megnyújtott pillanatban töltök. Ez érdekes. Ez érdekes. Nagyon köszönjük az üzenetet. Hát én folytatni fogom egy Mózes, nincs mese. és ott hagytuk abba legutóbb, és tényleg Isten összekötötte a két témát. Ott hagytuk abba, hogy az ördög azt mondta, hogy olyanok leszünk, mint Isten, ha eszünk a jó és a rossz tudásának a fájáról. Tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. És ez volt 3 Mózes 5 második felében. És azt tisztáztuk, hogy az ördög ezzel nem hazudott. Tényleg olyanok lettünk, mint Isten. Ezt maga Isten elismeri később, hanem hogy az ember számára ez a képesség, hogy tudja, mi a jó és mi a rossz, hogy hoz egy Istentől független ítéletet, amely ítélet előnyt élvez Isten ítéletével szemben, ez megöli az embert. Ez volt az ördög hazugsága. Azt mondta, dehogy haltok meg. És itt hazudott, mert abban a pillanatban, ahogy én hozom meg a döntést, abban a pillanatban egy szakadék keletkezik Isten és az ember között. Isten jogi és igazságos ítéletétől függetlenül is. Tehát még mielőtt Isten megátkozta volna az emberiséget, a teremtést, a bűnbeesés miatt, még azelőtt elszakadtunk Istentől. A dolog úgy kezdődött, hogy mi bújtunk el. A dolog úgy kezdődött, hogy én, Ádám, képessé váltam megítélni a pillanatnyi helyzetet Isten nélkül. És az én ítéletem, mivel egy véges, hiányos információval rendelkező, hiányos bölcsességgel rendelkező lény vagyok, feltétlenül téves lesz. Előbb vagy utóbb. Úgyhogy az én ítéletem különbözni fog Istenétől. És a helyzet az az, hogy ha te ott állsz Istennel szemben, és van egy véleményed, ami nem egyezik az övével, akkor vajon kinek van igaza? Tehát amikor te mást gondolsz, mint Isten, akkor ezt mondod valójában, kinek van igaza? Ugye? Nem? Tehát Isten szemszögéből, ha Isten néz rád, és ott nem is mondasz semmit, csak te gondolsz valamit valahogy, akkor ez a tény Istentől azt kérdezi, hogy kinek van igaza? Ki téved? Ki hazudik? Ha most kimondanád, te is és én is, ami a fejünkben van, ki hazudna? Ez alapvető. De hát én nem harcolok Istennel. Dehogy is nem. Azzal, hogy van egy koncepciód a valóságról, és beszélsz, akár csak Isten előtt az elmédben, vagy Isten minden tudása előttől látja, hogy van egy elképzelésed, akár úgy, hogy kiállsz az utcasarokra, és hirdeted, hogy a dolgok hogy vannak, valaki hazugságban marad. Vagy Isten, vagy te. Innentől a bűn nyilvánvaló. Innentől az ember egy saját világegyetemben él, idézőjelben, miközben nincs meg a hatalma rá, hogy teremtsen egy saját világegyetemet. Ott van Istenében, és Istenét hazudtolja meg pillanatról pillanatra. Azzal, hogy ismerőjévé vált, mi a jó és mi a rossz, de ebben az ismeretében a véges voltánál fogva feltétlenül téved. Úgyhogy innentől feszültség van a képen. És csak ennél a gondolatnál még egy pillanatra hadd álljak meg. Ez egy gyakorlati tanács. Akárhányszor gondolsz valamit, és nem vagy meggyőződve arról, hogy ez Isten gondolata, mondj el magadban egy mondatot. És ez a mondat valójában egy hozzáállást leplez le, amely tökéletes. Ez az alázat hozzáállása. Ez egy varázsmondat. Ha ezt a varázsmondatot meg tudod tanulni úgy, hogy egy szokássá válik a lelkedben, hogy ez a mondat állandóan minden gondolkodásod, minden elmélkedés, minden döntésed során így visszhangzik, akkor nagy bölcsességre tettél szert. És ez a gondolat így hangzik. Istenem, neked igazad van, és én tévedek. Én tévedek, Uram, és neked igazad van. ez a varázsmondat, ez az alázat mondata. Én most gondolok valamit, és hogyha ez nem az, amit te gondolsz, akkor én tévedek, és neked igazad van. És ez fordít egyet az elméden egy olyan módon, hogy képes vagy meghallani Isten kijavítását. Képes vagy nem keménynek lenni a saját gondolataiddal. Képes vagy mozdíthatóvá, fordíthatóvá válni. Ami, egy olyan mongolói részjárással, mint az enyém, létkérdés. Tehát az a pillanat, ahol én elkezdek megkeményedni a saját elképzeléseimmel, az a bukásom pillanata. Mert a téves elképzeléseimet átviszem a gyakorlatba, azok fogják kijelölni az utamat, és rossz döntés után hozok. Vannak bennem téves elképzelések? Hogy ne lennének? Persze, hát véges ember vagyok. Néhány dolgot tudok. Néhány dologról tudom, hogy tudom, mert a Biblia, mert Isten lelepezte. De egy csomóról, a legtöbb dologról, főleg üzleti döntésekben azt kell, hogy mondjam, hogy Uram, vezess. És én most megyek, de te vezess, és jó esélyem van rá, hogy tévedek. De neked igazad van, úgyhogy szólj, úgyhogy beszélj, az utolsó szó joga a tiéd. És az én füleim nyitva vannak a te utolsó szavadra. Mert tudom, hogy ettem a jó és a rossz tudásának a fájáról. Ettem arról a fáról, amely képessé tett engem arra, hogy gátlástalanul hozzak egy ítéletet tőled függetlenül, amely ítélet nagy valószínűséggel hazudik. Téves. Valahol csúszik. Valamilyen fontos tényezőt figyelmen kívül hagy, valamit rossz szemszögből néz, valamit egy hamis értékrenddel rakott össze. Valahol csúszok. Úgyhogy te szólj, te rakd a helyére. És nagyon fontos látni, és ez a második gondolat, hogy a jó és rossz tudásának a fája nem a tudás fája. Isten végig tanította Ádámot és Évát, amikor esténként a hűvös alkonyatban megkereste őket. Mindig tanította, a tudás rendben van. Csak legyen az a tudás, amely Istentől jön. Legyen az a tudás, amely nem téves. Legyen az a tudás, amely nem visz halálra. Hanem ahogy Ámos 3.3 mondja, hogyan járhatnának ketten együtt, ha csak egyet nem értenek. Hogyan járhatnának, és ez Istenről és az emberről szól. Az élet az ember számára az, hogy közösségben van Istennel. Az élet az ember számára az, hogy egyet érthet Istennel. A jó és rossz tudásának a fája ezt vette el tőle. Innentől az embernek állandó küszködés az egyetértés. Mert van egy saját külön véleménye. Mert van egy elképzelése, amit könnyedén elébe helyez Isten szavának. Ez a halál. Hogyan járhatnának ketten együtt? Volt már olyan barátod, aki sose értett veled egyet? Mondtál valamit, és ő Dafke az ellenkezőjét mondta? Mondtál valamit, és ő rögtön mondta, hogy miért nincs igazad? Volt már ilyen barátod? Ismersz ilyen embert, akinek van ez a szokása? Szeretsz vele lenni? Sokáig keresed a lehetőséget, hogy mikor egy oldott kedves délutánon elcseveg vele? Hogyan lehet Isten közösségben pici budjant emberkékkel, akik osztják az eszet, miközben fogalmuk nincs róla, hogy Isten világában, Isten szemszögéből hogyan néznek ki a dolgok? Ez a jó és rossz tudása. Függetlenség. És persze Isten közösségben van velünk, csak gyorsan hadd egyensúlyozzam ezt ki. Megtértünk, minden jóvá van téve, ő végtelen bölcsességgel tanít minket, a Szent Szellem ott van bennünk, és mostantól megvan a képességünk rá újjászületve, hogy újra egyetértsünk Istennel. Az alázat, mencsvárunk, az alázat a kimenekedési út ebből az őrületből, amit az egónk és a régi bűnös természetünk jelent. Jó. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni a fáról, mert csábítja a szemet, mert kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele lévő férjének is, és ő is evett. Most ebben az egy versben megint van egy kötet, amit el lehet mondani. És kezdjük az elejével. Az asszony úgy látta, ez volt az első hiba. És az asszony, az nem ez van kihangsúlyozva. De kezdjük ezzel, az asszony. Az asszony. Azért az asszony, mert az asszony befolyásolhatóbb. Mert az asszony lelke úgy van megteremtve, hogy válaszoljon egy külső befolyásra. És könnyebben mozdítható, mint a férfi. De erről talán később többet. Tehát itt nem, tehát azt gondolom, hogy logikus volt. Ha én lettem volna az ördög, én is az asszonnyal beszélek. És érdekes, hogy az asszony nem ő esett bűnbe. Ezt észrevettétek, hogy Ádámot vádolja Isten később mindig, hogy a bűnbe? Hát nem, az, nem Ádám, Éva volt. Nem olvassátok? Éva evett először. Legalábbis sorrendiség szerint úgy kéne mondani, hogy Éva bűne, nem Ádám bűne. Aztán mindenhol már úgy szerepel, hogy Ádám bűne. Igen, mert Éva belett csapva. Évát átverték, Ádám viszont a teljes felelősségének tudatában hozott egy döntést. Ez a bűn. Ez az igazi bűn. És persze Évát ugyanúgy elmarasztalja Isten, de Ádám bűne nagyobb, ha lehet ezt így mondani. De amire itt ki akarok lyukadni, az az, hogy Éva látni kezdett. Úgy látta. És úgy látta, hogy jó volna enni a fáról. És ez nekünk keresztényeknek az egyik legalapvetőbb üzenet. És az egyik legnagyobb hiba, amit elkövethetünk. És ismeritek ezt a fogalmat, amit használunk, és ez így hangzik, hogy látás általi élet. Látás által járni. És ezzel szemben ennek az ellenkezője a hit általi élet. Hit által járni. És én nagyon sokáig gondolkoztam rajta, hogy van ez, mi ez, hogy látás által, és mi az, hogy hit által. És csak egy pillanatra nézzünk meg egy verset erről, és 2 Korintus 4-ben van, így van. 15. vers, picit hosszabban olvasom, azt mondja, mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát az Isten dicsőségére. Ezért tehát nem csüggedünk, sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. És van egy másik, ami úgy hangzik, hogy mert hitben élünk, és nem mert hitben járunk, és nem látásban. Hogy van ez? Igen. Azt mondja, igen, itt van, tehát mindenkor bizakodunk 5-7-ben, és tudjuk, hogy amíg testben lakunk, távol lakunk az Úrtól, mert hitben járunk, nem látásban. Mert hitben járunk, és nem látásban. Úgyhogy ez a gondolatunk most. És tényleg csak röviden. A világ olyan nagyra van a tudásával. A világ azt mondja, hogy mi keresztények egy szűk kis világban élünk, ahol a mi Istenünk megtiltotta nekünk, hogy együnk a tudásnak a fájáról. És nem, ez egy hazugság. Sőt, fordítva van. Isten zsidók 11.1-ben megparancsolta nekünk, hogy gondolkozzunk. A hit parancsa úgy hangzik, hogy a hit pedig a nem látott dolgok nem látott dolgok létéről való meggyőződés. A hit nem más, mint meggyőződés. A hit, figyeljetek, nem más, mint a gondolkodás legmagasabb formája. És ezt nyugodtan tegyétek zsebre. A gondolkodás, a józan, megalapozott, tiszta gondolkodás legyen az vállalkozói, tudományos, orvosi, vagy spirituális, a gondolkodás legmagasabb formáját úgy hívják, hogy hit. A hit a nem látott dolgok létéről való meggyőződés. A hit az, amikor te veszed az adott kategóriát, ami felől információt akarsz szerezni, és szétszeded. Szétszeded apró darabokra, minden részletének utána nézel, nyomozol, megbizonyosodsz róla, hogy az micsoda, hogy az milyen, kiszámolod, összerakod, következtetéseket vonsz le, végig azzal a hozzáállással, hogy az igazságot keresed, ahogyan az tényleg van, és ennek a gondolkodásnak a végeredményeképpen eljutsz egy meggyőződésre. Azt mondod, hogy figyelj, én átgondoltam, hogy hogy van ez. Figyelj, én utána néztem ennek az üzleti lehetőségnek mondjuk. Tudom, hogy mik a kockázatok, tudom, hogy mik a lehetőségek, tudom, hogy mennyi időbe fog telni, tudom, hogy mennyi pénzbe kerül, tudom, hogy kikkel fogok együtt dolgozni. Mindennek utána néztem, mindent átgondoltam, és arra a pontra jutottam, hogy ezt meg lehet csinálni, ezt az üzletet, 98%-os valószínűséggel, meg vagyok róla győződve, én nekivágok. Ezt hívja Isten hitnek. Ott van már az az üzlet? Az még sehol nincs az az üzlet. De szereztem józan gondolkodással, kutatással, alázattal, az igazság keresésemmel olyan információt, ami alapján eljutottam egy meggyőződésre. Tudom, hogy az működhet. Tudom. Ez a hit. Amikor egy vállalkozó így nekiáll egy üzletnek, mit csinál? Hitben jár, nem látásban. Ha elkezd látás szerint járni, akkor mi történik? A látás szerinti élet az érzékszerveink alapján való ítéletnek a szinonimája. Tehát a látás nem csak azt jelenti, hogy nézek, hanem a pillanatnyi tapasztalatom alapján vonok le következtetéseket a mögöttes objektív tényektől függetlenül. És a helyzet az az, hogy az érzékszerveim, leginkább a szemem, csak olyan részinformációkat ad nekem, amiket könnyen félreérthetek. Könnyen hamis ítéletet vonhatok le. A jó és rossz tudása ezen a ponton válik leginkább az ellenségemé. Te miért nézel így? Péter, ne haragudj már, többször most, ahogy így beszélek, úgy oda pillanat, olyan furán nézel. Miért? Mi a valami baj van? Ezt hívják látás által ítéletnek. Bennem van egy koncepció, bennem van valami, oda nézek, és a Péter csak néz, semmit, csak egyszerűen nézett, de én levonok egy következtetést, ami teljesen légből kapott. És elkezdek ez szerint viselkedni, és összeveszek a Péterrel. Ez bölcs vagy ostoba magatartás volna? Ez ostoba, ugye? Ez a látás által élet. Itt vagyok, nekivágok egy üzletnek, már 3 hónapja foglalkozom vele, és semmi eredmény nincs, semmi, sőt, elköltöttem 1 millió forintot, és 0 eredmény, még reményt sem, semmi nem történik, egy ügyfél nem jelentkezett, semmi nem történik, abba hagyom. Ezt hívják látás által életnek. A hit ezen a ponton azt mondja, hogy kiszámoltam, valószínűleg 1,5 év után lesz az első bevételem. Meg is van a tartalékom rá, hogy 1,5 évig végig tudjam csinálni. 3 hónap után mit érdekel engem, hogy nincs bevétel? Pontosan tudom, hogy nem kell lennie bevételnek. Ha lenne, csodálkoznék. A meggyőződéseim szerint élek, függetlenül attól, hogy a pillanatnyi tapasztalatom mit mond. Éva elszúrta, mert úgy látta. Rövid távon, azonnal. Volt egy élmény, aminek megengedte, hogy azonnali hatást gyakoroljon rá, és ami alapján ő rögtön döntést is hozott. Ha ezzel szemben hitben élt volna, akkor azt mondja, hogy hű, jól néz ki ez a gyümölcs, jó volna enni róla, de én nem az alapján hozom a döntéseimet, hogy én most mit látok és mit vélek jónak, hanem a meggyőződésem szerint. És a meggyőződésemben az van benne, hogy Isten 28-szor mondta, hogy mindenről lehetünk, csak erről az egy nyomorult fáról nem. Úgyhogy nem eszek róla. Ennyi. De itt módszert váltott Éva. Úgy látta. És amikor elkezdek látni, akkor milyen érdekes, mindig megvannak az érvek. Tehát mindig megvannak az érvek, pozitívak, negatívak. Ha elkezdek az élményeim, a tapasztalat, ma nincs kedvem dolgozni. Olyan rossz kedvem van. Nincs kedvem dolgozni. És ahogy pásztor, nem is tudom ki, tudod, a világ legkisebb hegedűje azonnal elkezd nekem játszani. És nincs kedvem dolgozni, és az élményem az az, hogy nincs kedvem dolgozni. És nem dolgozom. Látás által élet. A kedvem szerint hoztam a döntésemet. Vagy valamit meg akarok csinálni, olyan jó volna moziba menni. És megvan az érvem rá, tényleg jó volna, megyek. És az életem olyan, ahogy Gyuri mondta, mint egy lehullott falevél, amit a szél visz jobbra, visz balra, amilyen szél épp fúj, én arra megyek. És sokszor rossz szelek fújnak. Visznek bele az erdőbe. És aztán hosszabb, közép és hosszú távon aratom a gyümölcsét, keserű gyümölcsöt. Mert nézzétek, azt mondja, úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Az három dolgot mondott el. Kívánatos, első, csábítja a szemet, kívánatos és okos. Csábít, kívánatos, okos. Szem, vágy, ego. Három ütés az ördögtől. Jobb egyenes, bal egyenes, jobb horog. És padlón vagyok. És ez az a három kategória, amivel kapcsolatban gyanakvóknak kell lennünk. És ugye megint jön az ördögnek ez a kis suttogása. Na most jön az aszkétizmus, na most jön ez az önmegtagadás szöveg. Most jön az, hogy a végén kiderül, hogy mégse lehet neked semmit. Csak nálam érezheted jól magad, de Istennél se nem kívánhatsz, se nem nézhetsz, semmit nem csinálhatsz. Pici kis világ dobozba bezár, mint egy kis bogaratos katujába is így megrázogat néha. Nem igaz, nem. Tessék kiózanodni. Isten teremtette a világot gyönyörűnek. Isten teremtette az asszonyt szépnek. Isten teremtette a kígyót szépnek. Isten teremtette a naplementét. Igen? Azért teremtette, hogy mi ne gyönyörködjünk benne, hogy a szem ne lássa. Azért adott nekünk agyat, és lehetőséget az uralomra. Azért vagyunk az ő képére teremtve, hogy aztán senkik legyünk. Ugye az ego, hogy nekem senkinek kell lennem? Gondoljátok? Dehogy is. Isten azért rakta tele a Bibliát ígéretekkel, a mennyre, az örökkévalóságra, ő rá, hogy ne legyen gyönyörűségünk, hogy ne vágyjunk semmire. Gondoljátok? Dehogy is. Isten sosem mondta. Isten azt mondta, hogy ne kívánd. A kívánság egy hozzáállásbeli dolog. A kívánság az, amikor én uralmat adok valaminek vagy valakinek, ami és aki nem Isten. És amikor azt mondja, hogy ne kívánd, akkor azt mondja, hogy azt, ami vonz téged, azt ne engedd arra a pontra, ahol uralkodhat rajtad. Ahol bármilyen belső vagy külső húzóerő, ami nem én vagyok, hozza a döntéseket helyetted. Ne kívánd, ezt mondja. Nem azt mondta, hogy ne gyönyörködj. Nem azt mondta, hogy ne láss szépet, hogy ne légy valaki, hogy... Sőt, pont az, te vagy valaki, a fiam vagy. Minden, ami szép, a tiéd. És hatalmas tervem van veled. De ne kívánd. És nézzük meg a verseket ezzel kapcsolatban. János 2, 1 János 2, 15. Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Itt a szó, amit használ a szeretetre, az az agape. Az agape a feltétel nélküli szeretet. Ne szeresd a világot úgy, mint ahogy engem kéne szeretni, mondja Isten. Ne szeresd a világot feltétel nélkül. Ne kötődj ehhez a rendszerhez. Mi a világ? A világ az ördög rendszere arra, hogy kormányozza ezt a földet. Egy istentelen, alapvetően a pusztulásodat elérni akaró rend, ez a világ. Egy rend, egy ország, egy kormányzat, egy rend, elvek, módszerek, értékek, szövevénye, ami arra van kitalálva, hogy az ördögöt uralomra juttassa. Ne szeresd! Bármennyire csillog, ne kötődj hozzá, ne engedelmeskedj neki. Mert mit csinál? A vesztedet akarja. Annak a rendszere, amivel az elején átverte Ádámot és Évát. Ez felépítve nagyba. Ő ott megcsinálta egy az egybe, kicsibe, és utána felépített egy gépet, ami ezt reprodukálja állandó következetességgel. Ne szeresd! Ez olyan, mint amikor a náci Németországban zsidó vagy, és a legjobb haverod Adolf Hitler, és szereted agape szeretettel, miközben ő semmi más nem akar, mint elgázosítani téged és a családodat. Ne szeresd a világot. Egyszerűen vedd észre, hogy ez nem az a rendszer, amelyik a jót akarja neked. Most vigyázz, amikor Isten megengedi, hogy élj a világ javaival, akkor te uralkodsz a világ felett. Nem szereted agape szeretettel, az más. Neked lehetnek világi javaid, amik a talpad alatt vannak, és te használod őket. Te lehetsz József Egyiptomban, a második ember, az első a fáraó után, és te irányítod Egyiptomot, de nem Egyiptom irányít téged. Nagy különbség. A szeretem Egyiptomot azt jelenti, hogy az én életem Egyiptom, és amit Egyiptom mond, én azt csinálom. És én uralkodok Egyiptom fölött, az az, hogy az én kezemben van Egyiptom, és amit Isten mond, azt csinálok Egyiptommal. És ha ki kell jönni onnan, kimegyek onnan. És ha meghalok, meghalok. De ha élek, akkor Uram, mit csináljak ebben a világban? A különbség abban van, hogy ki vezet kit. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. És ez kemény beszéd, de ez erről szól. Ha szeretem a világot, akkor olyan mélyen el vagyok tévedve, mint az az ember, aki zsidó létére a nácik kezére játsza a népét. Tehát ez erről szól. De szó szerint erről szól a második világháború és a legtöbb holokauszt, tehát mindegyik holokauszt, ennek a szellemi konfliktusnak a földi megnyilvánulása. És a képek tökéletesek. Képzelj egy démont, képzelj egy náci katonatisztet. Szuper. Mert mindaz, ami a világban van, és itt kezdi mondani, a test kívánsága, a szem kívánsága és az élettel való kérkedés nem az Atyától, hanem a világtól van. És itt van ez a három kategória. A test kívánsága gyönyörködtet, a szem kívánsága tetszetős volt, és az élettel való kérkedés okossá tesz. Három dolog, amit a világ felkínál csillogva, tattarattával, széles vászonban, Dolby Stereo hanggal, tessék, itt van, csak a lelkedet akarom cserébe. Tessék, itt van, csak a döntéseidet akarom cserébe. Hozd meg a döntéseidet az alapján, hogy mi szolgálja az egódat. Te közd magad az egódhoz. Te leszel valaki, okos leszel, és ez alapján hozod meg. 8 diplomám van, én vagyok valaki, nekem ne magyarázzon, se a pásztor, se Isten, se a Biblia, én tudom, hogy van ez. Kész. És innen véged van. Az alázatra nincs esélyed, és innentől az időzelbetett én edvezet, aki pedig olyan, mint egy marionett bábú az ördög, illetve a világ kezében. Vagy a szem kívánsága. Ugye, hogy, és itt minden, ami szép, egy szép kocsi, a bármi, amit meglátok, megkívánom és akarom, és megyek utána. A test kívánsága, az érzéki vágyak, és itt nem csak a szexről van szó, hanem bármi, tudod, a mai hedonista élet, ahol egyik élményt hajszolom a másik után, adj nekem élményt, és én az élmények szerint fogom hozni a döntéseimet. Ahol jól érzem magam, oda megyek, ahol rosszul érzem magam, oda nem megyek. Miért? Lehet, hogy Istennek az a terve, hogy oda vigyen, ahol épp nem érzem magam olyan jól. Miért a háborúban mindig jól érzem magam? És amikor egy katona, ó, most már kicsit fázom, hazamegyek, jó? Azt hiszem nem így működik. És akkor itt mondja, és tökéletes volt Gyuri üzenete, 17. vers, ha hozzá kötöm magam a világhoz és az ő rendszeréhez, duplán vagyok bolond, mert a világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is. Hozzá kötöm magam egy rendszerhez, ami pásztor Kende szerint lebontásra van ítélve. És adom az életemet, az energiámat, az időzsetonjaimat valamiért, ami nem csak ellenségévé tesz Istennek, de eleve nyilvánvalóan hiába való. Mint amikor el kell menned egy tárgyalásra, és előre tudod, hogy dugó van, és nem, hogy nem érsz oda, a végére érsz oda, és már nem lesz ott senki, és csak semmi egyebet nem tettél, mint mentél oda, mentél vissza, átverted a partneredet, és elszúrtál 3 órát. Elindulnál egy ilyen tárgyalásra? Tehát előre tudod, tehát meg van mondva. Néha igen, tudom. Őrület, őrület. És így, és érted, az ördög erre akar rám, hogy így éljük az életünket. Szeresd a világot, gyerünk, menj el, fuss, eléred. Tudod, és nézed a tévében helikopterről, tudod, mutatják, hogy tudod, már egymáson is vannak autók, tudod, és de gyerünk, menj, menj, én tudok egy rövidebb utat. Hidd csak el nekem. Hát sajnálom, nem jött össze. Úristen. De aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. És itt van a nagy kontraszt. De Isten akaratát nem látás által teszem, hanem hitből. Olvastam ebben a könyvben. Tudom, meg vagyok győződve, hogy Isten minden ígérete igaz. És mindegy, mennyire csillog a világ, mindegy, mennyire kívánja a szemem, a testem, az egóm mennyire üvölt érte, a meggyőződéseim szerint élek. Igenis beszélek magamhoz, a Bibliát beszélem magamhoz. Igenis lecsendesítem a lelkem, és azt mondom, hogy én tévedek, és neked igazad van, Uram. És hagyom, hogy az a csendes halk hanga, aki a Szent Szellem és az ő vezetése, átsüssön azon az üvöltésen, amivel a világ és sokszor a saját lelkem körbevesz. Tudatos döntést hozok. Ez a küszködésem, ez a harcom, hogy elcsendesedjek, és tudjam, hogy Isten Isten. Hogy elcsendesedjek, és a fülemet neki szánjam, és őt imádjam, őre összpontosítsak, őt értékeljem nagyra. És aztán ne látás által éljek, hanem mint az a dörzsölt vállalkozó, aki azt mondja, hogy 3 év múlva nézd meg, hogy mi lesz. Most nevethetsz rajtam, de én kiszámoltam. Én tudom, hogy miért csinálom, amit csinálok. 3 év múlva nézd meg, nem most. Most a befektetés ideje van. És hidd el, nem érzem rosszul magam. Látom, ahogy épül az üzletem. Látom, ahogy épül a váram, az életem, a hitem. A gyümölcse később lesz meg. Tudom. És így élek. És tudod, mit az élmények, amik nap mint nap érnek, tudom, hogy ezek fognak érni. Kiszámoltam. Meggyőződésekkel élek. Hit által, nem látás által. És van még egy vers, amit ezzel kapcsolatban megnézhettek. És ez 1 Timóteus 6-tól 10-ig van. El is olvasom. Valóban nagy nyeresség a kegyesség megelégedéssel. Mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe meg csapdába sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Mert minden rossz gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévejednek a hittől, és sok fájdalmat okoznak önmaguknak. És erről megint külön lehetne egy teljes alkalmat beszélni, de az utolsó vers a lényeg. A pénz agape szerelme. Amikor a pénz, és ezt a legegyszerűbb szeretni, irányítja az életemet. Amikor a feltétel nélküli kötődésem, igenis ezredes, igenis az ön parancsa, nekem, vagy az ön kérése parancs, és tudod, és teszem, amit a pénz diktál, teszem, amit az érdekeim diktálnak. Ez minden gonosz, minden istentelen döntés gyökere. És most tudod, a pénzt mondja, persze, mert a világunk pénz alapú, de emögött a szemkívánsága, a testkívánsága és az élettel való kérkedés van. Az a jó és rossz tudásával megszületett én élet, szemben az Isten szeretetét elfogadó Krisztusi élet. És a halál, amit okoz, az a hittől való eltévejedés. Már megint nem a meggyőződéseim szerint élek, hanem a pénz szerint. Aki a több pénzt adja, annak engedelmeskedek. Van egy elhívásom, kiszámoltam, hogy ezt a vállalkozást föl fogom építeni 3 év alatt, Istentől kaptam ezt a látást, ő előtte hoztam meg ezt a döntést, odaadtam neki, tudom, hogy ez a dolgom, százszor, ezerszer eljutottam erre a meggyőződésre, Isten bármikor elvehetné tőlem, nem csináltam ebből bálványt, de az a hitem, hogy Isten adta ezt a munkát. És egyszer csak jön valaki, és azt mondja, figyelj, adok havi 3 milliót. Csak ugorj ki ebből, és csináld azt, amit én mondok. Kiugrasz? Miközben a te üzleted egy ganyit nem hozott még. És 3 év múlva se fog 3 milliót hozni. Jó esetben 1-et. Talán majd egyszer. 3-at. És most rögtön megkaphatnád. Kiugranál? Ki? Persze. Ki? Hogyne? Ha csak nem meggyőződésem Isten előtt, hogy ez a dolgom. Mert nem a pénz vezet, hanem Isten vezet. A meggyőződéseim vezetnek. És persze, tudod, lehet, hogy ez csak egy vállalkozás, és Isten azt mondta, hogy ahova a lábadat teszed, azt a földet neked adom. És akkor azt mondom, uram, haha, én erre a földre akarnám tenni a lábamat. Mire Isten mondhatja azt, hogy rendben. De akkor nem volt egy meggyőződésed arról, hogy az Istentől van, hanem csak mentél egy úton, a szabadságodban. Isten azt mondta, menj, amerre gondolod. Most a vezetésem úgy hangzik, hogy tégy a belátásod szerint. Akkor választhatsz. De ha volt egy meggyőződésed, hogy erre kell mennem, akkor azt gondolom, hogy arra is kell menned. Függetlenül attól, hogy mennyi pénzt ígérnek a másik oldalon. Mert ezután csak pénz kérdése, hogy mit csinálsz, nem? Mennyi pénzért hagyod el a feleségedet? Mennyi pénzért ölsz meg valakit? Mennyi pénzért hagyod el Istent? Mennyi pénzért csinálsz meg bármit? És persze nem ilyen nagyokat kér az ördög, mindig csak piciket, tudod, amikre tudsz igent mondani. Figyelj, csak hagyd ki egy Isten tiszteletet, nem probléma. 50 000 forint, rengeteg pénz egy estére, kihagysz egy Isten tiszteletet. És megjegyzem, én hagytam már ki Isten tiszteletet. Csak jövő héten is ki kell hagynod egyet. Meg azután is. Meg azután is. Meg azután is. Aztán elmehetsz egyszer, de aztán megint. És aztán megint. És figyelj, bibliaiskolába sincs már időd elmenni. És pici döntésekkel, amik az elveiden kívüli motivációból jönnek, elvisznek egy útra, ahova sose akartál menni. Úgyhogy minden rossznak a gyökere a pénz szerelme. Nem a pénz, a pénz szerelme. Ha a pénz csak egy eszköz a kezemben, használom és élek vele. A kérdés, hogy ki hozza a döntéseket. Isten vagy a pénz? A csík húzza a repülőt, vagy a repülő a csíkot? Ketrec rángatja el a majmot, vagy a majom a ketrencet? Tudják még ilyet? Elég? Ez a hangfelvételen nem lesz rajta. Tehát ez csak itt köztünk marad. A sorrompó emeli a baktert, így van. Igen. Igen. Úgyhogy köszönjük, Uram. Hálásak vagyunk neked, és csak kérünk, hogy áld meg ezeket az igéket, ezt a bölcsességet a lelkünkben, és add, hogy éljünk ezek által. Tényleg hitben járjunk, ne látásban. És merjünk ezzel bátrak lenni, merészek, akár őrültek a világ szemében, mert bizony nem vagyunk azok, mert a te ígéreteid igazak, és meggyőzöttünk róla, és kiszámoltuk, és nem vakon lépünk, csak hitben. És ez nagy különbség. A te drága nevedben, Uram, imádkoztunk. Amen. Amen.